reggeli személy.
Miket Dániel politológus társadalomkutató van velünk, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát ilyenkor jönnek az évvégi összegzések, majd az előretekintések, de azok majd a jövő év elején. Az év összefoglalására később sort fogunk keríteni, illetve remélem, hogy maga beszélgetés lesz az összefoglaló, és nem próbáljuk egy mondattal helyére tenni ezt az esztendőt, mert gondolom nem is lehet, hanem menjünk egy pár történésen át, ami a legutóbbi napokat jellemezte. Ugye a digitális polgári körök szegedi gyűlésén, PIK Arénában Lázár János kérdezte Orbánt, és megkérdezte, hogy miért kell Orbánra szavazni. Ezek ilyen költői kérdések természetesen. Volt olyan is, hogy miért kell a Fideszre szavazni. Hát meggyőző válaszok születtek, és Orbán azt mondta, hogy az emberek nem rá szavaznak, hanem a nagyszerű közösségre. Különben is három nevet is mondott, aki lehetne miniszterelnök: Áder, Lázár, Varga Mihály. Nem nagyon emlékszem arra, hogy mikor dobott be a magáitól eltérő nevet. Egyszer volt Bot Péter Ákos, ugye pár napig, 2006-ban, ha jól emlékszem, mert annyira rosszul álltak az MSZP-vel szemben, hogy úgy gondolta, hogy akkor felajánlja a helyét másnak, tehát aztán erre nem került sor. Most ez komolyan gondolja ezeket a neveket?
Ez számomra is meglepő volt, hiszen úgy tűnt, hogy a kampányban Orbán Viktor tolják előre, és ezt meg lehetett figyelni már korábban is, hogy a Fidesz logók helyett, a Fidesz színvilág helyett a miniszterelnöknek ugye ez a kék és nemzeti színű, meg van benne valami türkiz is, tehát hogy egy teljesen más színt használta, és már 22-ben is.
Türkiz, az nem LMBTQ kicsit?
Egyébként az összefogás ellenzéknek 22-ben volt ez a közös színe, de hogy azért nála is szerepel ez ahogy a közösségi médiában is felrakják ezeket a tartalmakat, tehát hogy mint hogyha az, hogy akkor Orbán Viktorról szóljon a választás, ez persze ez már 22-ben szó volt erről, hogy akkor a választás, majd a népszavazás lesz, ami a miniszterelnök személyéről szól. Úgy gondolhatták, hogy azért a Orbán Viktor egy erőssége a Fidesznek, és hogy az ő karizmája, illetve az egyéni nemzetközi elismerése, vagy az olyan eredmények, amelyet a miniszterelnök személyhez lehet kötni, ezek meggyőzhetik a választókat, és ilyenkor azért érdekes az, hogy akkor miért beszél másokról, hogy mások is lehetnének azok, akik miniszterelnökök lehetnének. Nem gondolom, hogy a Fidesz szavazók körében a bármelyik három említett személy népszerűbb lenne, mint maga Orbán Viktor. Úgyhogy ezt én nem igazán értem, hogy mi ennek a jelentősége. Talán annak az ellensúlyozására szolgálhat, hogy akkor felmerüljön az, hogy, az a fajta meggyőződés vagy benyomás ellensúlyozására, hogy akkor valamilyen fajta egyszemélyi hatalom kiépítésébe kezd a miniszterelnök, amikor volt a Ronai Egonnal az interjú, hogy akkor gyakran felmerül, hogy egy ilyen elnöki rendszerre való áttérés, illetve a közösségi elnök státuszára egy kicsit megváltoztatása az agonát. Tehát ezek voltak, amelyek arra fele mutattak, legalábbis a közbeszéd egy részében ez a meggyőződés alakult ki, hogy akkor Orbán Viktor majd akkor egy ilyen elnöki szerepet vetne fel, de azért ez úgy üzenetként nem annyira könnyen dekódolható, úgyhogy nem látom, hogy ennek mi lehetne a konkrét célja. Arra szolgálhat, hogy egy ilyen digitális polgári kör közösségben kialakítson valami olyan fajta érzést, hogy akkor ez mégiscsak egy csapatjátékról van szó, és azok, akik digitális aktivistaként elköteleződnek, akkor lássák azt, hogy ők is részei egy ilyen csapatnak, ahol nagyon sok egyébként alkalmas személy van.
Persze, meg kiválthat egy ilyen reakciót is, hogy nehogy már Áder János, Viktor, ne csináld, és akkor még jobban szeretik.
Igen, ezek fontosak persze, amikor ilyen közösségépítésről van szó, létrejöjjön egy ilyen, ez is egyfajta interakció a közösség és a vezető, a közösség vezetője között. Persze az a kérdés, hogy ez akkor hogyan csapódik le, vagy ez hogyan rezonál egy ilyen fajta üzenet ezen a szűkebb közösségen kívül, hiszen azért vannak olyanok is, akikre számít annak gondolom a Fidesz, és illetve akik nélkül nem nyerhet, akik azért erősen nem kötődnek ehhez a fideszes világhoz, vagy ehhez a fajta érzéshez. Ez persze jó lehet, hogyha ez kisugárzik valamilyen fajta önbizalom, vagy egy olyan fajta világot tudnak megjeleníteni. Ez egyébként ismert a társadalomtudományban, hogy ezt úgy hívják, hogy a prefiguratív politika, vagy a prefiguráció, hogy akkor megjelenít egy közösség valami olyan fajta ideálisnak vélt társadalmi politikai viszonyt, amivel meg tud győzni másokat. Most az kérdés az, hogy ez a fajta prefiguráció, vagy ez a fajta kivetítése a számukra ideálisnak vélt viszonyoknak, ez mennyire meggyőző másoknak?
Egyébként, ami a elnöki rendszert illeti, azt Orbán maga hozta szóba, említvén, hogy tulajdonképpen minden választás után, amit megnyertek, fölvetette, tehát ő ezt szerette volna, és azt mondta, azt állította, hogy a környezete győzte meg, hogy ne. Van még arra idő, hogy mégis megcsinálja?
Nincs igazán erre idő, és eléggé ilyen zavaros dolog lenne, tehát úgy tűnne, hogy akkor nem tudja a Fidesz, hogy mit szeretne csinálni. Nem hiszem, hogy ez lenne, vagy ilyenfajta eszközöket használnának majd még a jövő évben a kampány előtt, más fognak használni. Az mutatja azért, hogy van egy ilyen igény a miniszterelnöknél, tehát hogy azért eléggé központosított a magyar szisztéma, nincsen kevesebb hatalma a magyar miniszterelnöknek, mint egy elnöki rendszerben. Az elnöknek még talán jobban is tudja ellenőrizni a törvényhozást azzal, hogy tulajdonképpen ő is bennül a parlamentben. Hát akkor vannak ilyen ambíciói, vagy vannak ilyen elgondolási, különben nem beszélt volna erről, de azt gondolom, hogy jól teszi azt, hogy hallgatott azokra a tanácsokra, akik lebeszélték erről, mert ez azért szó volt arról, hogy van olyan benyomás, miszerint Orbán Viktor akkor egy ilyen, még inkább egy ilyen egyeduralomra törekszik, és azért egy ilyenfajta változtatás, amelyik sokkal inkább érzékelhető lenne az egész közvéleményben, az egész társadalomban, mert olyan alkotmányos változtatások, hogy akkor tegyük föl, az alkotmánybírósághoz ki az, aki fordulhat, vagy az, hogy akkor most Magyarország, vagy Magyar Köztársaság, ezek annyira nem érzékelhetőek, de az, hogy akkor egy elnöki rendszer van, azért ez már sokkal világosabb megváltoztatása az alkotmányos kereteknek, és ez egy jelzés lehet azoknak is, akik egyébként nem foglalkoznak úgy a politikával, másrészt pedig egy kockázat az, hogy akkor egy elnök választáson indulnia kellene Orbán Viktornak, ezt nem lehet azzal elintézni, hogy akkor majd a valamilyen listán rajta van ő is.
Sokan mondták azt egyébként, hogy a magyar jogi hagyományokból egyébként ez teljesen hiányzik, ez a rendszer. Nem tudom, hogy a Horthy korszak az mennyire illik vagy nem illik ebbe a képbe, ugyanis ő királyhelyettesítő volt gyakorlatilag, kormányzónak nevezték éppen ezért, nem elnöknek, de egy ilyen elnöki funkciót látott el, elnöki rendszerben élt, nem?
Valóban ez, és akkor ott is voltak, én a jogtörténeti tanulmányaimból, ezt pontosan nem tudom felidézni, hogy akkor ugye maga egyébként a kormányzói szerep az erősödött folyamatosan a két világháború között. A végén már azért is, mert az ilyen konzervatív körök úgy akarták megakadályozni az ilyen szélső jobboldali térnyerést azzal, hogy erősítik a kormányzónak a szerepét, és azért ugyanúgy voltak ilyen a törvényhozást illetően, vagy az igazságszolgáltatást illetően saját jogkörei, ahogy egyébként most is van egy államfőnek, hiszen kegyelmet adhat, vagy ha nem is vétózhat úgy, mint más egy elnöki rendszerben, de például előzetes normakontrollra küldhet az Alkotmánybírósághoz egy jogszabálytervezetet, vagy maga is felszólhat az országgyűlésben. Tehát, hogy vannak ezek a jogkörök, amelyek azért a két világháború között kormányzó esetében azért sokkal erősebbek voltak. Tehát van ilyen hagyomány a magyar alkotmány történetben, az nem valós, hogy ilyen nincsen. Valóban azért a rendszerváltás óta ez más az államfői szerep, ezt azért sokkal jobban ismerik a magyar emberek, és ehhez képest lenne teljesen más egy megerősített államfői szerep, és az, hogyha még egyszer, hogyha valóban ezért olyan jogosítványai lennének, mint az Egyesült Államokban, akkor ahhoz hozzá kell, az csak úgy képzelhető el, hogyha közvetlenül választanák, az pedig azért hordoz egy politikai kockázatot.
Igen, igen. Hát sokféle elnöki rendszer van, mondjuk az amerikai, amit valaki nekem úgy írt le, hogy azért mondanak mindig az amerikai adminisztrációt, és nem kormányt ritkábban, mert itt mindenki az elnök embere. Tehát az elnöknek van adminisztrációja, és nem arról van szó, hogy ő egy elnök és kormányfő, ezek az ő emberei, ő rendelkezik fölöttük. És hát ez Európában kicsit másképpen van azért, de valószínűleg Magyarországon ez most legalábbis még nem fog bekövetkezni. És a másik, ami kérdés az elmúlt napokkal kapcsolatban, hogy a Szőlő utca, meg főleg a Benes dekrétumok kezelése, vagy félrekezelése, a leszlovákozás ugye Lázártól, ez az egész csomag, ez mennyire rombol a Fideszem. Beszélgettem Öllős László szlovákiai magyar politológussal ebben a műsorban, ő azt mondta, hogy hát a Fideszre való szavazás olyan különösebben nem befolyásolja, mert a felvidéki magyarság jó része nem magyar állampolgár, nem teheti meg. Vannak kivételek, de többség nem teheti meg. Aztán végül is nem mondta meg, vagy nem mérték még föl, hogy ez mennyi kárt okoz. Ön mit gondol erről?
Nézd, ezt nehéz ezt ilyen így megbecsülni, mert nagyon sok motiváció lehet, hogy...
Meg ott van a romániai példa, ahol hiába volt, ugye a szélsőjobboldali magyar falunak a felmagasztatolása Orbán által, legutóbbi felmérések azt mutatják, hogy az erdélyi magyarság töretlenül áll Orbán mögött.
Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy azért, hogy milyen, hogyan indulnak ezek az elköteleződések, vagy milyen motivációk vannak, az is lehetséges, hogy azért tehát azok a támogatások, amelyek érkeznek az anyaországból és ezekhez a határon túli közösségekhez, ezek önmagukban jelentenek egy ilyen motivációs erőt, vagy van valamilyen fajta aggodalom azzal kapcsolatban, hogy ezek hogyan maradnak meg, kiépültek esetleg ott is már olyan fajta az erőforrásokat használó hálózatok, elköteleződések, amelyek megerősítik ezt a fajta politikai elköteleződést, mert hogy a Fidesz irányába, vagy a korábbi sérelmek, amelyek arra vonatkoztak, hogy a kettős állampolgárságról kapcsolatban, hogy mi volt a korábbi baloldalnak az álláspontja, és amelyek itt változott, de azért ugye nem felejtették el a Gyurcsány Ferencnek ezzel kapcsolatos véleményét. Tehát, hogy ez megmaradhatott olyan erős sérelemként, hogy ezt azért nem írta felül ez a tihanyi beszéd. És hát persze az is kérdés, hogy akkor kik azok, akik körében azért megkopik ez a fajta, vagy nem is, nincs is egy ilyen szimpátia a Fidesz felé, hogy akkor esetleg ők olyan helyzetben vannak, hogy akkor szavaznak, vagy nem szavaznak, vagy ők esetleg hol élnek, vagy kérték az állampolgárságot, vagy sem, vagy egyáltalán foglalkoznak ezzel. Tehát, hogy a határon túli magyar közösségekben is azért, én legalábbis nem láttam olyan számot, amelyik biztos van erre kutatás, de én ezzel nem találkoztam, amelyik mutatta volna, hogy akkor kik azok, akik inkább részt vesznek ezeken a választásokon. És el tudom képzelni, hogy éppen azok sokkal motiváltabbak, vagy éppen, hogy motiválják őket különböző módokon, akik egyébként részesülnek azokból a juttatásokból, ami érkezik az anyaország felől, és ezt pedig a Fidesz-szel azonosítják. Tehát ez csak egy ilyen hipotéziseket mondtam, hogy mik lehetnek azok, amelyek motiválják a választói viselkedést a határon túli közösségekben. Van ennek jelentősége egyébként, nem feltétlenül ezen fog eldőlni majd a választás, de még ha nem is nagyon írja ez felül a határon túli magyar közösségekben a pártszimpátiát, azért ez jelent veszteséget a Fidesznek, tehát ez is rombolja maga az, hogy akkor a határon túli közösségekért való kijárás. Amiket ez egy nagyon fontos témája, ügye, célja a magyar jobboldalnak, az, hogy a gyermekvédelem, amelyet nagyon gyermek és családvédelem, amelyik az egyik legfontosabb ügye volt a Fidesznek, tehát hogyha ezekben sérül az ő megítélése, ez a politikai imázsa, az veszteséget jelent. Mert ki tud alakítani olyan választói érzékeléseket, benyomásokat, amelyeket azért nagyon nehéz később felülírni, és főleg akkor történik ez meg, ez a fajta ilyen imázsrombolás, hogyha sorozatosak ezek a elszólások, vagy szakpolitikai hibák, tehetetlenségek, hiszen akkor a állandóan érkezik egy olyan input a választók felé, és az, ezek könnyen felismerhető ügyek, tehát ez könnyen érthető, hogy akkor most egy magyar képviselőjelöltre azt mondja, hogy akkor a Lázár János, akkor nem sikerült csak a szlovák ember találni, amelyek megmaradhatnak a közvélemény azon részében, és akik nem foglalkoznak úgy a politikával, és esetleg az nem jut el hozzájuk, akkor most konkrétan, hogy áll az EU támogatások ügye, és akkor hány milliárdot kapunk meg, de ez egy sokkal érthetőbb ügy.
És a Szőlő utca, ami ugye nem a Szőlő utcát jelenti ma már, hiszen hát nem is naponta, de azért így hetente jönnek hírek különféle más gyerekvédelmi intézetekből, vagy éppen javítókból, hogy ott miféle kegyetlenkedések vagy visszaélések történnek, tehát mindig vannak új dolgok, és ezek hát enyhén szólva nagy darabokat horzsolnak le a Fidesznek erről a szentehenéről, amit ő állít, hogy a családok meg a gyerekeknek a kormány, stb. Stb. A kérdés az, hogy a kegyelmi ügytől mostanáig gyakorlatilag megállás nélkül folytatódó botrányügyben a Fidesz bele tud-e bukni. Ugye Lázár János, aki szereti ezeket az infókat tartani, azt mondta, hogy hát igen, ha valamibe, akkor ebbe.
Végső soron azért, ha még nem is bukott a Fidesz, de azért látszik, hogy elkezdődött a kegyelmi ügy óta egy olyan folyamat, ami ilyen kihívásra nem találkozott a Fidesz, tehát a Tisza megjelenése, az, hogy abban az időszakban az a morális felháborodás, az egy olyan politikai lehetőséget nyitott egy új megjelenőnek, vagy egy új kihívónak, aki aztán Magyar Péter lett, amire korábban azért nem volt példa. Tehát, és persze ennek ez az is kellett, hogy volt egy olyan hitelvesztése a korábbi ellenzéknek, ami nem feltétlenül abból jött, hogy azt gondolták volna a választók, hogy nem őszinték, vagy
nem hatékonyak.
Hanem az, hogy nem hatékonyak pontosan. Tehát, hogy még egy ilyen faltól falig, a Jobbiktól a DK-ig tartó, korábban elképzelhetetlen összefogás, hogy az is, tulajdonképpen az lesz az eredménye, hogy ilyen sok szavazatot még soha nem kapott a Fidesz. Most már nem beszélünk ezekről, de azért ez egy nagyon fontos volt abban a tekintetben, hogy aztán az ellenzéki szavazók tömeges túl át tudtak menni a Tiszához, és amikor látták azt az EP választáson, hát emlékszem még, ja, olyanokról beszéltünk, hogy akkor meg lehet a két számjegy, hogy akkor 15%-a lesz, és akkor mindenfajta mérés volt. És olyan gyorsan nem tudtak mérni, hogy akkor meg lehessen azt becsülni, hogy aztán ilyen gyorsan fölmegy ez a támogatás, és amikor látták a választók, hogy már 29%-on van, akkor tessék, 24 októberére már át is fordult, és vezetett a Tisza a Fidesz előtt. Tehát ez önmagában ezt tulajdonképpen ennek a gyermekvédelmi ügynek volt a következménye, és hát az első időszakban annak, hogy akkor tömegesen átmentek az ellenzéki választók a Tiszához, és majd aztán, ami egyébként ilyen szempontból nagyon fontos, hogy már megjelentek azok a szavazók a Tiszánál, akik azért korábban fideszes szavazók voltak, hiszen azért a mostani számokból nem lehet azt mondani, hogy ők tulajdonképpen a 22-es ellenzéki szavazók, csak most a Tiszára szavaznak.
Igen, csak nem csak a kemény maghoz tartozó Fidesz szavazók, hanem az alkalmiak, nem?
Persze, hát azért 3 millióan szavaztak a Fideszre 2022-ben, ennél azért kisebb a Fidesznek az állandó tábora, és ilyen szempontból az is egy új fejlemény volt, és ez már ez az évhez tartozik, hogy korábban az volt egy ilyen konszenzus, hogy akkor nem létezik a kiábrándult fideszes szavazó. Persze azért látszódott, hogy ez nem teljesen igaz, hiszen például a budai kerületekben megfordultak a trendek már korábban, az, hogy az ottani választók egyre inkább lesz. Igen, hogy leszakadtak a Fidesztől, és már 22-ben az ellenzéki jelöltekre szavaztak, és egyéniben nyertek is az ellenzéki jelöltek. Tehát volt már a Fidesztől eltávolodott szavazó, ami most újdonság ilyen szempontból, és ez tényleg ennek sok nyoma lehet. Látszik az, hogy olyan demográfiai csoportokban is, és olyan településeken is azért van Tisza támogatás, amelyek egyébként korábban nem feltétlenül ellenzéki szavazók voltak. Tehát ami történt a 12. kerületből, azért inkább egy ilyen magasabb státuszú, vagy egy ilyen jobb gazdasági helyzetben lévő választók azok, akik leszakadtak a Fideszről, és aztán itt a Tiszával már azért olyan kiábrándult, vagy hát a Fidesztől elfordult szavazókról is szó van, akik nem feltétlenül. Ugye a 12. kerületben vélhetően inkább ilyen nem feltétlenül gazdasági okai lehettek annak, hogy, hogy
valami valaki.
Hanem például a, akár a korrupció érzékelése, vagy, vagy ilyen ideológiai, világnézeti, morális okai lehettek annak, hogy akkor ők miért fordulnak el. A, tehát ezért egy másfajta, máshogy is szólt azért már a Fidesz, nem feltétlenül ehhez az ilyen polgári, választói csoportokhoz. Itt azért viszont már másról van szó, tehát hogy azért itt a számok is azt mutatják, hogy olyan választói csoportok jelentek meg a Tiszánál, akiket, akiket nem tudott megszólítani a 22-es ellenzék, és azért ők véletlenül inkább a Fideszre szavaztak, és hát ez, ugye ennek van egy, van ez a történet is, tehát Magyar Péternek is tulajdonképpen ez a története.
Említette, hogy nem nagyon találtak fogást a kegyelmi ügyön és a kegyelmi ügy óta eltelt időben. Hát ami, amivel próbálkoznak, és úgy tűnik, hogy ez beállt, tehát folyamatosan ezt hajtogatják, ez pedig annak a, az a mondat, hogy de hát ezek bűnözők, mármint ezek a gyerekek. Ezt mondják egymásnak, ezt mondják a médiának, és gyakorlatilag hát részint ezzel azt mondják, hogy aki bűnöző és mondjuk javítóban van, azzal bármi megtehető, meg is erőszakolható. Másrészt, de ezzel nem szoktak számolni, hát ott van a rendőrség, amelyik elkezdte letartóztatni a Szőlő utcaiakat például. Na most, ha ezek bűnözők, és tulajdonképpen velük bármi megtehető, akkor miért tartóztatnak le embereket? Ezek szerint, a jog szerint mégiscsak bűnöket követtek el a úgynevezett bűnözők ellen, akikről ráadásul kiderült, hogy mennyi kiskorú van köztük. Ez nem zavarja a híveket igazából?
Hát ez inkább arra szolgál, hogy megnyugtassa a híveket. Tehát, hogy akkor valahogy hogy fel tudják oldani azt a konfliktust, hogy szerintük azért, tehát, hogy a pártszimpátia, vagy az a kötődés az, az olyan, hogy, hogyha valami probléma van, akkor... akkor az ember túllendő rajta, vagy, vagy megbocsát, vagy megmagyarázza azt, hogy ez azért történik, és vannak hibák, és tényleg vannak hibák, és tényleg vannak ballépések, és lehetnek rohadtalmák egy kosárban, az már más kérdés, hogyha maga egy egész politikai, kormányzati gépezet az arra épül, hogy akkor hogyan történjen ezeknek a rohatalmákból főzünk legfelt, hogyha ennél képni akarok maradni, de hogy ez ennek a feloldása, ennek a problémának a feloldásában segíthet az, hogy akkor, de hát itt azért nem ártatlan gyerekekről van szó, hát tévedés van, ez nem egy árvaház, hanem egy javítóintézet, ez tulajdonképpen egy börtön. Még a javítóintézetnél is azért egy ilyen másfajta elbeszélés az, hogy akkor egy börtönről van szó, tehát mint akik büntetést érdemelnek, és akkor mint hogyha a büntetésnek lenne ez, a, ez az egyik formája, meg egyébként is akkor olyanok, akikkel csak így lehet bánni. Tehát ez inkább, ez nem az, hogy zavarná az elkötelezett választókat, hanem akkor még inkább segít nekik túlendülni ezen, de itt is az a probléma, hogy egy olyan fajta üzenet, amelyik hatékony lehet egy adott választói csoportnál, az nem biztos, hogy ugyanolyan hatékony azoknál, akik nem kötődnek úgy a Fideszhez, és nem azért, nem azt szeretnék ők megtudni, hogy hogyan tartható fel az ő pártkötődésük annak ellenére, hogy akkor ilyen hibák történnek, hanem ők inkább abban lennének érdekeltek, hogy mégis miért szavazzanak a Fideszre, vagy akkor erre az állandóságra, hogyha ilyen problémák, ilyen bajok vannak. És majd persze a kérdés az, és ez már a jövő évre vonatkozik, hogy amikor jönnek ezek a közvetlen kifizetések, tehát az SZIA, a közalkalmazotti lakáshitel támogatás, a 14. havi nyugdíj első heti részlete, tehát hogy amikor ezek jönnek, ezek a közvetlen ösztönzők, akkor esetleg az ilyen morális felháborodást akkor mennyire tudja felülírni tulajdonképpen az ilyen materiális nyereség. Ez érdekes lesz, és erre nagyon kevés idő lesz ezt pontosan felmérni, hogy itt ebben milyen változás lesz, hiszen azért ezek az első részletek majd hát inkább február-márciusban fognak érkezni, amikor egy-két hónap van a választásig.
Hát mondjuk a legutóbbi parlamenti választás azt mutatta, hogy a magyar társadalom jó része megvehető. Nagyon sokba kerül, nagyon nagy hiteleket kellett akkor is, most meg még inkább fölvenni, nagyon nagy infláció követte. Nem tudom, hogy a politikai emlékezet visszanyúlik-e 22-re, hogy ömlött az emberekre a pénz, aztán jött egy 22-24%-os infláció, amivel a kormány gyakorlatilag az áfán keresztül visszavette ezeket a pénzeket. De az infláció még így is elhúzódott. Tehát ez lehet okulásra, nem?
Nehéz ezt azért felmérni, hogy ebben a tekintetben akkor mennyire van egy ilyenfajta politikai tudatosság. És azért bizonyos szempontból, ha most arról beszélünk, hogy meg lehet valakit venni, azért ezek a fajta választási motivációk nagyon különbözőek lehetnek, és nagyon különböző lehet az, hogy valaki a saját életéből akkor pontosan mit lehet, hogy milyen előnyöket remélhet a politikából. Gyakran szokták azt mondani, hogy akkor nem tudom, krumpli osztogatással, meg hasonló módon tudnak szavazatot vásárolni, de ez itt a probléma nem feltétlenül az, hogy akkor valaki úgymond eladja a szavazatát, hanem hogy pontosan egy olyan fajta helyzetben kerül, ahol egy zsák krumpli azért egy sokkal kézenfogható előnyt jelent, mint az, hogy akkor esetleg milyen fajta szociálpolitikák fognak történni. Tehát, hogy ez valahol a felelősség ott van ebben, amikor a választó számára sokkal kiszámíthatóbb egy közvetlen anyagi ösztönző, tehát az, hogy akkor érkezik valamilyen pénz, mint hogy majd akkor számíthatok arra, hogy akkor itt lesz jobb egészségügy, vagy pedig csak arra, hogy majd ebből a pénzből el tudok menni a magánpraxisba. Tehát, hogy ez gyakran az ilyen fajta eladása úgymond a szavazatnak, azért az egy racionális döntés is lehet egy olyan helyzetben, amikor nem számíthat, vagy nem bízik abban, hogy egyébként a politika, a politikusok tudnak olyan változást hozni az ő életébe, amelyek akár középtávon is valahogy valamilyen fajta előnyben realizálhatóak. Az, hogy ez hogyan csapódik, vagy mennyire van egy ilyen tudatosság abban, hogy ez a 22-ben ez az SZIA visszatérítés volt, ami nagyon sok pénz volt, illetve már akkor is a 13. nyugdíj elkezdődött, és akkor ez a pénztömeg az, amelyik hozott egy olyan fajta keresetet, ami majd generált egy inflációt, és végül azok is fizették, akiknek nem volt se SZIA visszatérítés, vagy esetleg csak alacsonyabb nyugdíjuk volt. Én azt gondolom, hogy azért itt valahogy azért korlátozottabb ennek az erre vonatkozó emlékezet, és itt nem is feltétlenül csak az lehet a fontos, hogy na most akkor kaptam pénzt, és akkor ezt most akkor elköltöm, és akkor nekem jó, hanem ellentétben az SZIA visszatérítése, ezek olyan intézkedések, amelyek hosszabb távon is érvényesek maradnak. Tehát az SZIA csökkentés akkor nem csak ebben az első két hónapban, nem tudom, február, március, áprilisban akkor lesz magasabb a fizetése a 2-3 gyermekes anyának, hanem az élete végéig, és akkor meg lehet az a fajta félelem, hogy na majd, hogyha jön valamilyen fajta változás, akkor én elvesztem ezt az előnyt. Ugyanígy a nyugdíjnál, és akkor például a közalkalmazotti hiteltámogatásnál is meg lehet ez az érzés, vagy például a 3%-os hitelnél, hogyha nem ez a kormány marad, akkor növekedni fog ez a törlesztő. Biztos vagyok benne, hogy ilyen fajta kommunikációja lesz majd a Fidesznek, tehát ez valahogy még csak nem is annak a belátása lehet fontos, hogy jó, ezt most megkaptam, de én nem úgy szavazok, hanem hogy jó, ezt most megkaptam, és megmaradjon ez az én előnyöm, és azért kell úgy szavaznom.
Igen, valaki le is vezette ezt, hogy lehet például, ha egy családon belül az asszony nevére kiszignálni különféle elvégzendő munkákat, mert azok ugye adómentesek, már úgy értem, hogy nem kell adózni utána, és így akkor az egész család jól jár. Az a probléma, hogy a társadalomnak egy olyan fajta polgári felelősséggel kéne szembenézni, amelyik azt mondja, hogy de racionálisan meggondolva ez lehetetlen. Szakértők elmondják, hogy tulajdonképpen ez a 3 gyerekes, meg 2 gyerekes családanyák élete vég, stb. Ez egy fönntarthatatlan dolog. Gyakorlatilag már idevéve a 25 év alattiakat, akik szintén nem adóznak, ki fog adózni ebben az országban? Nagymama. Kitől tetszik kapni a nyugdíjat? Miből? Vagy nézzük már meg, hogy milyen hiteleket vett fel a kormány eddig, amiket még a dédunoka is fizetni fog. Tehát ez a fajta polgári öntudat szembenézés a valósággal, amelyik azt mondja, hogy na jó, ezt már nem hiszem el. Ezt már nem hiszem el, mert ez tarthatatlan. Nem tudom, hogy erre a magyar társadalom mennyire képes. Ez csak egy ilyen költői kérdés, tudom.
Viszont nagyon sokan olyan helyzetben vannak, hogy tehát ebben az országban nagyon keresnek olyan nyugdíjakat, ami magasabb, mint a minimum nyugdíj, de mondjuk ilyen 160-180 ezer forint. Igen. Most még, hogyha valaki a saját lakásába, házába is lakik, azért annak is van költsége, ebből fizet valami rezsit, még úgy is akkor úgy számoltunk, hogy mondjuk marad egy heti 30 ezer forintja, és akkor abból kellene, nem csak, hogy még enni is nehéz abból, de esetleg, tehát ezek olyan rossz helyzetben vannak nyugdíjasok százezrei, hogy akkor egy ilyen helyzetben valahogy valamilyen ilyenfajta polgári öntudatot akkor kifejezni, ez nagyon nehéz, ráadásul úgy, hogy
meg magának.
Pontosan, hogy akkor ő most azzal foglalkozzon, de hogy mégiscsak azért mi lesz a dédunokák hitel visszafizetésével. És persze ilyenkor jönnek az akkor elő, hogy igen, akkor viszont ennek a rétegnek kellene emelni a nyugdíját, és nem mindenkinek adni egy 14. havi első heti nyugdíjat, olyannak is, akinek egyébként az egy heti 160 ezer forint, és nem az egész havi. Tehát valóban, és ugyanígy ez vonatkozik az SZIA visszatérítésre, vagy akár a közalkalmazottaknál, hogy jó, akkor most kap valamilyen hiteltámogatást, de fizetésemelés meg nem kaptak, mióta volt a nagy infláció. Tehát, hogy nem véletlen egyébként ezeknek a közvetlen juttatásoknak a megtervezése, hiszen pontosan azért, mert hogy bizonyos csoportra szabott, és nem tűnik állandónak. Nem arról van szó, hogy valakinek a fizetését emelték, és azért az sokkal kevésbé reális, hogy akkor csökkentik a fizetését. Nagyon sokáig nem fogják esetleg emelni. De az, hogy egy olyan érzékelést alakít ki, hogy ezt most akkor a kormánytól kaptam, és hogyha marad ez a kormány, akkor marad meg nálam is ez a fajta kedvezmény. Tehát, hogy itt ezeknek az eszközöknek a terve, érdemes azt látni, hogy az ilyenfajta adópolitikai, vagy akár szociálpolitikai intézkedések mögött is ott rejlik egy ilyen kampány, vagy egy ilyen mozgósítási logika.
Mindez, gondolom a kormányerők ellenfelénél, tehát itt most a Tisza számít, ugyanezt a logikát hívja elő, tehát ígérni kell, ugye? Tehát ez az ígéret dömping, ez egymást erősíti, és gyakorlatilag egyre valószínűtlenebb helyzetekbe kerül az az ember, aki megpróbál valóban józanul körülnézni, hogy mi történik itt egyáltalán, mert nyilvánvaló, hogy ezeket az ígéreteket a maga részéről a Fidesz se fogja tudni betartani, mert megszorításokra biztos, hogy szüksége lesz, ha nyer, és ebbe bele kéne gondolni a saját szavazójának, és bele kéne gondolni a Tisza szavazójának is, hogy meddig tartja elfogadhatónak egy olyan új politikának a létezését, ami egyébként nagyon sok mindenben tud hozni, tehát vissza tud hozni európai pénzeket, meg tudja akadályozni azt, hogy ezeknek a pénzeknek egy részét, jó részét ellopják, meg tud takarítani olyan kiadásokat, amik eddig elmentek, mit tudom, milliárdok az egyházaknak és különféle szervezeteknek, Matthias Corvinusnak mondjuk, és akkor ma esetleg visszavesznek tőlük néhány balatoni kikötőt, jachtklubot, vagy éppen teniszpályát, vagy bármit. Tehát lehet itt mit így spórolni egy csomó dolgon, de egy határon túl ott is nehéz elhinni, nem?
És hát persze ezek most mit ér egy teniszpálya, vagy akkor az hogyan, vagy egyáltalán akkor hogyan lehet ezekhez hozzájutni, vagy azért az is, tehát maga például az egyetemek alapítványi kiszervezése is akkor gyorsult fel, amikor a Fidesz be akarta biztosítani azt, hogy akkor még hogy a kormányváltás is lesz, hát 4 évvel ezelőtt, akkor is megmaradjanak a közelében ezek az intézmények a hozzájuk kapcsolódó forrásokkal együtt, és biztosan lehet számítani ilyenekre ugyanúgy, hogy a mindenfajta részvényjuttatásokkal akkor hogyan lesz megalapozva az, hogy ez a Fidesz által kialakított politikai gépezetnek azért meglegyen az a fajta erőforrás, ami tudja majd működtetni, akár egy ellenzékben is, hogy meglegyen a sajtója, hogy ki tudja fizetni azokat az embereket, akik fenntartják ezt a fajta politikai gépezetet. Az, hogy ez hogyan, most januárban tudjuk majd meg akkor, milyen lesz a Tiszának a programja. Nekem az a benyomásom most, hogy a Tisza választók nem feltétlenül azt várják el, hogy nagyon rákontrázzon a Fideszre, tehát hogy az elegendő lehet, hogyha azt mondja, hogy nem fog hozzányúlni bizonyos intézkedésekhez. Tehát ilyen szempontból ez az überkényszer akkor nem jelenik meg ebben a politikai szembenállásban. Ami azért Persze vannak olyan pontok, amire hivatkozhat a Tisza, tehát azon választók számára, akik azt gondolják, hogy akkor na mégiscsak miből lehet majd ezt kifizetni, ezt gyakran elmondják, ugyanezekről volt szó, hogy akkor hogyan lehet visszavenni vagyonokat, vagy hol lehet spórolni a kormányzati kommunikáción, hogyan jöhetnek be majd olyan EU-s pénzek, amelyekkel azért meg lehet oldani azt, hogy ne legyen olyan nagy a költségvetési hiány, ami azt gondolom, hogy fontos lehet, viszont ebből a szempontból, hogyha megnézzük a közvéleménykutatási adatokat, bocsánat, akkor a Fidesznél azért van még tartalék, tehát van különbség a között, hogy aki biztosan elmegy szavazni, és a Fideszre szavazna, illetve a között, hogy aki a Fideszre szavazna, de nem biztos, hogy elmegy szavazni. Tehát még van egy olyan a részvételében bizonytalan a réteg, amelyik inkább a Fideszre szavazna, és ezek az intézkedések, amelyeknek persze a Fidesz esetében is, hogyha ők maradnak kormányon ott is, akkor valahogy stabilizálni kell a költségvetést, még hogyha ezeket érvényesítik is ezeket a kedvezményeket. Tehát ott azért van egy, talán egy ilyen 3-4%, de ezt nem igazán lehet tudni, hogy ez mennyi lehet, akiket meg lehet győzni erről, és akik valószínűleg azért nem a valamilyen fajta polgári attitűd nevében fogják majd azt gondolni, hogy ezt nem lehet kivitelezni, ezért nem fogok arra oldalra szavazni.
Igen, erre egyébként szerintem, de lehet, hogy nem így van, nem értek hozzá, erre mutat az, hogy a legtöbb független felmérésben is azért az jelenik meg, hogy enyhe többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy azért valószínűbb a Fidesz kormányzása. Mert látják ezt a hatalmas erőt, ami ott van mögötte, látják a tartalékokat, és azt gondolják, hogy egyszerűen olyan helyzeti előnyben van Orbán, amit a Tisza nem fog tudni behozni. Illetve, ha mondjuk kormányra kerül a Tisza, akkor hát éveket tölt el olyan küzdelmekkel, amiknek nem lehet látni a végét. A pénzek visszaszerzése, a vagyontárgyak visszaszerzése, különféle pénzügyi alapok átvizsgálása, amiknek ugye most egyelőre nem szabad tudni a tulajdonosait, és így tovább. Millióféle akna van, amire rá lehet lépni.
Azt gondolom, hogy ez persze egyrészt ez egy demotiváló tényező lehet, de sokan éppen ezt akarják, hogy kezdődjön meg ez a folyamat. Itt azért nagyon nehéz azt látni, hogy ebben a Tisza szavazótáborban, vagy hát nem szavaztak még, de legalábbis a kutatások szerint a Tiszára szavazni kívánok táborában.
Hát szavaztak az Európai Parlament.
Igen, az 29% volt most ahhoz képest, hogy már hát nem is tudom, már 50
hát minden esetben most olyan 11-12%-nyi különbségeket szoktak mérni.
Igen, tehát nagyon
nem
sokan...
Nem a Nézőpont Intézet, nem.
Igen, de nagyon sokan vannak, akik még nem szavaztak az EP választáson a Tiszára, de most szeretnének rájuk szavazni, hogy mennyire lehet ezt tábort elbizonyítani azzal a mondással, ami a különböző ilyen szakpolitikai vagy témák mellett az egyik legfontosabb mondása a Fidesznek, hogy akkor itt az állandóságra kell szavazni, mert hogyha a Tisza jönne, akkor valamilyen fajta káosz következne, de az önmagában nem egy jó érv, hogy a káosz abból eredne, hogy meg kell nézni, hogy akkor milyen korrupciós ügyek voltak, mert hogyha tulajdonképpen ezzel azt mondaná a Fidesz, hogy akkor van rendben minden, hogyha mi nyugodtan tudunk lopni, és akkor azt tartja fenn itt valahogy az egyensúlyt Magyarországon. Tehát ezzel nem lehet érvelni, azzal tudnak ők érvelni, hogy jobb a kormányzati teljesítmény. És egy ilyen kormányzati teljesítmény nem lehet elvárni a Tiszától, de a Tiszának az egyik, tehát Magyar Péternek az egyik legfontosabb ügye az volt, hogy hogyan néznek ki a közszolgáltatások, az egészségügy, a tömegközlekedés, és a másik pedig a gyermekvédelem, ami nem csak arról szól, hogy erodálódott a Fidesznek az egyik legfontosabb témája, vagy abban az egész politikai imázsa rombolódott, hanem azt egyszerűen nem tudnak kinevezni egy olyan igazgatót egy állami intézményre, akinek nem volt valamilyen ügye, ami tulajdonképpen akár büntető ügy is lehetne. Tehát ez egy azt mutatja, hogy akkor rossz kormányzás van. És hogyha egy kicsit belegondolunk abba, hogy miben volt más a Fidesz elképzelése a kormányzásról, mint 2010 2010-et megelőzően. Ugye 2010 előtt volt ez a good governance, ez a jó kormányzás elképzelés, ami egy kicsit egy picit ilyen depolitizáltabb és egy ilyen szolgáltatóbb jellegű kormányzásnak, vagy arra vonatkozott. És akkor a Fidesz arról beszélt, hogy politikai kormányzás kell, tehát hogy azért ebben be lehet vinni a kormányzásban a politikai célokat, vagy a társadalom politikai célokat meg lehet valósítani a kormányzáson keresztül. De amikor már csak a politikai hatalmi célok maradnak meg, fenntartása az ilyen politikai gépezeteknek helyi szinten, a fejlesztési pénzek azért ugye, hogy a korrupció a legfőbb politikája a Fidesznek. Az is arra vonatkozik, hogy egy olyan fajta közeget kiépíteni, amelyik biztosítja 4 évente tulajdonképpen a szavazatokat, hiszen olyan helyi viszonyok alakulnak ki, vagy olyan megbízható intézményi rendszer van, amelyik a Fidesz hatalmát biztosítja. Nem érkezik olyan kritika esetleg a különböző intézmények felől. Viszont akkor ez meg, hát látjuk, lerontja magát a kormányzásnak, vagy a szakpolitikai cselekvésnek a színvonalát, és ez látszik ebből a Szőlői utcai ügyből is.
Mindehez, amit Orbán hozzátesz, az ő külpolitikai teljesítménye, ezt abszolút macska körömben mondom, mert én nem természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ő bizonyos körökben, bizonyos szélsőjobboldali amerikai körökben, aminek a jelenlét azért el van túlozva már, mint Orbánnak a tisztelet el van túlozva, de létezik kétségkívül, és hát Nyugat-Európában is létezik a szélsőjobboldali pártok között. Össze tudták hozni ezt a Patrióták nevű frakciót, azt hiszem, hogy a harmadik legnagyobb, és hát most már a néppárt rákényszerül arra, hogy egyfajta üvegfalat lebontson, és mondjuk a zöldekkel vagy a szozdemekkel szemben összeálljon ezekkel a pártokkal, és fontos döntéseket, egyébként tényleg fontos döntéseket át tudjanak vinni az Európai Parlamenten. Szóval ez a határ, amit úgy meghúztak, ez mozog elég erősen. És hát ez Orbánnak valamiképpen sikere. Hát ez az egész béke közvetítő misszió, ez egy olyan paraszvakítás, ami szerintem mindenki átlát, hiszen látják, hogy nincsen béke, akármiről beszél Orbán, de hát fogadja ő Trump, az igaz, hogy aztán kiderül, hogy tulajdonképpen nem hozott haza semmit Washingtonból, fogadja őt Putyin, hát ez nem olyan nagyon nagy dicsőség, azért Putyin nem egy szeretett figura Magyarországon, sajnos az Zelenszkij sem. Szóval vannak itt ilyen külpolitikai mozgások, nem tudom, hogy mennyit hoz igazából. Hát a saját táborának biztosan, de imponál ez ezen túlmenően is?
Tehát azért azt látszódott, hogy amikor Trumpnál volt a Orbán Viktor és a kormányból, a Fideszből többen, akkor ott valahogy uralta azt az időszakot a Fidesz. Nagyon sokat beletett, nagyon sok energiát tettek abból, hogy azért ezzel mindenki találkozzon, vagy szembesüljön, hogy akkor Donald Trump-el van Orbán Viktor, és az, hogy ő egy ilyen nemzetközileg ismert, hanem is feltétlenül elismert politikus minden körben, az fontos lehet, vagy ez valamilyen fajta ilyen erőt tud sugározni itthon is, de miközben voltak ezek a külpolitikai mozgások, és azért már régóta ő úgy van számon tartva, és itt azért eléggé sokan, tehát az itthoni nyilvánosságban is azért ez ismételve van, hogy akkor ő egy ilyen nemzetközi szinten jegyzett politikai aktor, de ennek ellenére tudta megelőzni, legalábbis a kutatások szerint a Tisza a Fideszt, és annak ellenére a semmiből lett 29%-a egy pártnak. Persze ott lehet mondani, hogy a korábbi ellenzéki szavazók szavaztak egy irányba, de hát korábban ilyen nem volt, hogy ekkora, tehát hogy ne legyen olyan nagy különbség, vagy ne úgy nyerje meg a Fidesz az EP választást, mint ahogy korábban tette. És ezek akkor történtek, amikor Orbán Viktor már több éve exponálta magát a nemzetközi politikában, és erről tudtak azért a magyar választók is. Tehát, hogy amíg azért ez látszik, hogy ebben a napirend utalásban ez fontos lehet, az, hogy ez mennyire alakítja a választói preferenciát, annak megvannak a korlátai. Az, hogy milyen benyomás alakul ki. Ennek azért lehet egy olyan fajta érzékelése is, hogy oké, most akkor itt békecsúcs meg hasonló, de közben meg nem működnek a közszolgáltatások. Tehát, hogy ez egy olyan kontrasztot is mutathat a választónak, amelyik nem feltétlenül jó irányba jön ki a kormánynak. És volt is egy olyan időszak, inkább az év első felében, és ezen egyébként változtatott maga a Fidesz, amikor pontosan azért, mert hogy nemzetközi szinten jelenik ő meg, és valahogy a magyar belpolitikai ügyekben nem szólalt meg, épp az lehetett a választónak a benyomása, hogy akkor nem foglalkozik a magyar dolgokkal. Itt van a Tisza, ahol meg nem repülőgéppel jár, nem tudom, Magyar Péter Brüsszelbe, egyébként jár, hiszen EP képviselő, hanem a kis tarisznyával gyalogol, és találkozik az emberekkel. Tehát ez egy olyan kép volt, ami éppen az, hogy úgy ragadhatott meg a választónál, amelyik azért nem előnyös a Fidesznek. És a másik az, ami még fontos lehet, hogy azért mindemellett nem csak az, hogy akkor mivel foglalkozik a kormányfő, hogy itthon van-e a belpolitikai témákkal foglalkozik, hanem az, hogy akkor mi volt ebben, vagy mit nyert ezzel eddig Magyarország. Azért ez sem látszik, hogy egy szó volt arról, hogy akkor ennek az amerikai útnak milyen következményei voltak. Ha nem is jut el minden választó úgy, hogy akkor tulajdonképpen ennek nem volt olyan,
meg nem is nagyon
realizálható,
érthető, hogy mi ez a forintvédelem, meg...
Hát ez egy nagyon bonyolult...
Swap money, meg a többi...
Pontosan, és azért ezt lehet tudni, hogy azért ez nem olyan, mint az EU támogatás. Ráadásul azért az, hogy kimaradnak az EU támogatások, az nem csak egy ilyen elvont probléma, hanem például azokban az ilyen politikai gépezetnek azoknak a hálózataiban, ahol egyébként ezek a pénzek erőforrások voltak ahhoz, hogy lehessen fenntartani egy ilyen választói elköteleződést, ugye, hogy ezeken keresztül valósulnak meg befektetések, infrastruktúrális fejlesztések, ahol meg olyanok dolgoznak, akik esetleg be vannak ebbe az egész rendszerbe kötve, hogy ezek elmaradnak, akkor az ténylegesen nehezebben fenntarthatóvá teszi magát a rendszert, és ezt egy ilyen sokkal ködösebb megállapodás az nem tudja pótolni ezeket a közvetlen pénzeket.
Nézzük meg, hogy mi lesz a többi ellenzéki párttal, azért az igazság kedvéért, ne tegyünk úgy, mint ezek nem léteznének. Beszéltünk arról, hogy mivel a hatékonyságuk hát a békafenek alatt maradt, illetve mondjuk a DK általában elért, a legjobb esetben is valami 15%-ot, de mintha egy üvegplafon lenne kifeszítve fölé, ezen túl nem tudott jutni, és gyakorlatilag ezzel a választók a úgynevezett ellenzéki összefogás súlyos, lehangoló és hát nagyon furcsa kudarca után, a furcsának úgy értem, hogy nem volt ez egy igaz összefogás, erre rájöttek, és ezzel már nem lehet őket megetetni. De lehet, hogy a Tiszának azért szüksége van arra 2-3%-ra, amit a DK tud hozni, vagy arra a másik 2-3%-ra, amit a többi ellenzéki párt tud hozni, persze a Mi Hazánkra nem gondolok ebben.
Valóban szüksége lehet. Itt nagyon nehéz azt látni, hogy ezek hogy néznek ki ezek a százalékok. Egy 1000 fős kutatásnál 3,6 szokott lenni a 3,6 a hiba határ, tehát hogy ezek olyan eredmények, amelyek nem tudjuk, hogy most akkor pontosan 2%-on van, vagy akár 5-en egy ilyen párt, de még az a 2% is fontos lehet majd a választás során. Tartja magát a Tisza ahhoz, hogy a választók kellenek ezek a pártok, és a politikusok nem. Többet vinne valószínűleg az, hogyha bármilyen fajta együttműködés kialakulna. Jól látszott, és ez volt a politikai matematika 22-ben is, hogyha összeadtuk a százalékokat, az nem egy, ezek nem voltak összeadhatóak, hiszen valahogy ezek a pártpreferenciák úgy alakultak, hogy valakinek a megjelenése az riasztotta a másiknak a szavazóját. Elsősorban a Jobbik választóknál lehetett ezt látni, hogy ők kimaradtak a 22-es szavazótáborból. Tehát ez jogos az a félelem, hogy az ilyenfajta együttműködés az elriaszt választókat. És itt a kérdés az az, hogy mekkora az a még mindig ezeknél az ellenzéki pártoknál lévő szavazótábor, melyik azt gondolja, hogy még ha nem is lesz kormányváltás, én akkor is maradok a pártomnál, hiszen fontosabb az, hogy benn legyen az országgyűlésben mondjuk egy valódi baloldali alternatíva, vagy egy valódi liberális párt, vagy egy valódi zöld párt. Mert hogyha ezek most eltűnnek, akkor nem lehet azt várni, hogy valaha legyen még, nem tudom, magyar baloldal. Vagy mennyien vannak azok, akik azt mondják, hogy tök mindegy, most akkor maradjon ez, még ha esetleg befogott orral, hiszen egy ex-fideszesről van szó, akkor is rá kell szavazni. És én hajlok afelé, hogy amit most látunk támogatásban, ott még akár még mindig lehet egy pár százalék, aki majd egy, amikor úgy érzékelik, hogy kiérezett ez a meccs, és korán sem lefutott.
Ilyen pánik szavazásban.
Akkor majd végső soron mégis a Tiszára szavaznak. Itt az látszik majd, hogy a Fidesznek az nagyon fontos, hogy ne tűnjön úgy, hogy ez lejátszott ez a meccs, hanem az legyen az érzékelés, hogy akkor ők megnyerhetik ezt. Azért akik ott vannak ezeknél a kisebb pártoknál, ők valószínűleg azok, akik a politikának a mindennapi fogyasztói, tehát ők szembesülnek akár azokkal a kutatási adatokkal, amelyek azt mérik, hogy azért mégiscsak most a Tisza van előnyben, de hogy akkor, hogyha jön fel a Fidesz, akkor kiérezett meccses, stb. És hogy most van majd egy olyan lehetőség, hogy le lehessen váltani ezt a rezsimet, ez pedig inkább a fele viet szavazókat, akik most ott vannak ezeknél a pártoknál, és persze marad még úgy annyi százalék, amelyik azt mondja, hogy bármi történik, ő akkor is DK szavazó marad. Hogyha most megnézzük ezeket az adatokat, és azt gondoljuk, hogy egy kiérezett verseny inkább még elvihet a Tiszához szavazókat, akkor inkább az várható, hogy azért ezek nem fognak eredményezni, ezek a mostani támogatások majd bejutást ezeknek a pártoknak.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Én köszönöm a meghívást.
Miket Dániel politológus társadalomkutató volt velünk az elmúlt majdnem egy órában. Szegedi Tímea, Balogh Krisztián, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!